Folytatjuk napindító című műsorunkat.
Ismét a mikrofon előtt Csegezi Mária
és Lukovics Milán.
Sajnálatos, hogy nem sikerült elérni Csáki Pál urat, de ezt majd talán egy későbbi műsorunkban sikeresen megvalósítjuk ezt a beszélgetést. Most, amint már a műsorunk elején is említettem, egy kicsit ennek a kornak a problémáiról fogunk beszélgetni Koncz Imre elemző közgazdásszal, aki egyébként a Mária Rádiónak egy önkéntes szolgálatot vállaló munkatársa is.
Hát akkor hallgassuk meg Egressy Béni zeneszerzőnek, egy Petőfinek egy megzenésített versét Egressy Béni zeneszerzésében, és akkor közben utolérjük Koncz Imrét remélhetőleg sikeresebben, mint ahogy Csáki Pállal történt.
Oh,
Simándi József énekelte Egressy Béninek a művét, Petőfi Sándornak Ereszkedik le a felhő című megzenésített versét, és a telefonban közben itt van velünk Koncz Imre közgazdász, szép jó reggelt kívánunk!
Szeretettel köszöntünk Imre, úgyis, mint a Mária Rádió egyik önkéntes szolgálóját, vagy szolgálattevőjét. Elemző közgazdász vagy, inflációs korban érünk, térjünk a lényegre, mesélj nekünk az inflációról, hogyan lehet tájékozódni, mik a hiteles források, egyáltalán mit kell tudnunk erről?
Igen, jó reggelt kívánok, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Hát azt gondolom, hogy egyrészt mindenki a bőrén érzi, és mindenki tudja nagyjából, hogy mi az infláció, de nagyon sok különböző hírt lehet hallani különböző helyekről, amit néha egymásnak is ellent mondanak. Hát néhány dolgot talán érdemes elmondani így az elején. Az egyik, hogy az infláció az nem egy helyi, lokális jelenség. Ez talán néha egy kicsit torzan jön át a médiából, hogy itt mondjuk most csak Magyarországról van szó. Ez most az egész világot érintő globális jelenség, egy globális társadalomban, globális gazdaságban élünk. Nem nagyon van olyan, hogy jelenségek csak egy-egy országban fordulnak elő. Természetesen most Magyarországon 9-10% feletti az infláció, de az egész Európai Unióban is az átlag az 8% körül van, és vannak olyan országok, ahol akár 15-20%-ot is eléri. Az Egyesült Államokban szintén most 9% körül van az infláció, ami ott is egy hatalmas sokkot okoz. 40 éve nem tapasztaltak ilyet az Egyesült Államokban az ott lakó emberek, tehát már külön depressziós betegségek is elkezdtek ott kialakulni emiatt. Recesszióba kerül, vagy nagyon közel van ahhoz a gazdaságot is, hiszen ez egy olyan jelenség, ami az egész gazdaság fejlődését megakasztja, visszaveti, és nem csak egy okra vezethető vissza az, hogy miért tapasztalunk inflációt az egész világban. Másrészt pedig ez nem egy teljesen új dolog, tehát talán sokan emlékeznek rá, hogy a 90-es években Magyarországon is 30% körüli hatalmas infláció volt, és újra meg újra előbukkan ez a jelenség a világban. Most az elemzők is egyre gyakrabban hozzák fel, hogy 7 szűk esztendő, 7 bő esztendő, amit gondolom a Mária Rádió hallgatói nem a pénzügyi elemzők szájából hallottak először, hanem ugye ezt az Ószövetségből ismerjük ezt a példázatot. Ez valóban így szokott működni. Körülbelül 2007-ben indult el az előző nagy válság, ami ugye egy 100 éves időtávon is egy nagyon nagynak számító, kirívó válság volt, és körülbelül 7 év volt, 2013-14, mire elkezdett magára találni a világgazdaság és a magyar gazdaság is, és most újra egy ilyen 7 éves ciklus végén vagyunk, és az inflációnak természetesen az egyik legnagyobb oka, ami mindent felerősített, az Ukrajnában zajló háború, de már előtte is elkezdődtek ezek a jelenségek. Tulajdonképpen 4-5 fő oka van. Az egyik, hogy a COVID-járvány idején nagyon féltek a világ vezetői és gazdasági irányítói, hogy újra nagyon nagy recesszióba kerül a gazdaság, és rengeteg pénzt pumpáltak a gazdaságba. Tehát Amerikában például ilyen 1200 dolláros, meg 600 dolláros egyszeri támogatást kapott gyakorlatilag minden amerikai dolgozó vagy állampolgár, és különböző eszközökkel próbáltak az embereknek segíteni Európában is, és minden országban, mindenféle módon úgymond pénzt pumpáltak a gazdaságba, és amikor a COVID-járvány enyhült, megnyíltak a gazdaságok, akkor ezt a felhalmozódó pénzt mindenki egyszerre el akarta költeni, tehát az inflációt ugye az egyik dolog, ami okozza, az a megnövekvő kereslet, és a kereslet oldalán rengeteg pénz került nagy átlagban a gazdaságban. Hirtelen elindult a fogyasztás, elindult a kereslet, és ezzel a globális gazdaság nem bírta felvenni a lépést. Tehát itt a szállítási költségek ötszörösére emelkedtek, vagy akár még nagyobb mértékben. Egyszerűen nem a jó helyen voltak ezek a szállító hatalmas tankerhajók, közben a hajón dolgozó emberek esetleg COVID miatt nem tudtak dolgozni ezeken az óriási szállítóhajókon. Egy hiány alakult ki nagyon sok mindenből, ugye tudjuk, hogy hónapokig, fél évekig kell várni jelenleg egy autóra, ha valaki megrendeli, és mindenféle termékből hiány alakult ki, és közben az energiafogyasztás is nagyon megemelkedett, ezért égbeszöktek az energiaárak. Ugye ez is egy globális dolog, amivel itt mi Magyarországról viszonylag keveset tudunk tenni, és közben időjárási hatások is voltak, aszály, emiatt kisebbek voltak a termések, termésátlagok, és ezek a hatások adódtak össze, amit okozták ezt az inflációt, amit mi most itt Magyarországon is érzünk, de ahogy mondtam, egész világon, Amerikában, Európában, környező országokban is 15-20%-os infláció, illetve élelmiszerinflációt is lehet mérni. Ezek a hatások adódtak össze, amik okozzák a mostani helyzetet.
És egy közgazdász, elemző foglalkozik-e azzal, hogy mi lesz? Nyilván nehéz jósolni, de hogy ez megáll valahol, vagy akkor egyszerűen, hát minket nyilván ez érint, de hát mondjuk vannak emberek, akik hát minden megkeresett pénzüket kénytelenek élelmiszerre költeni, hogy egyáltalán elkerüljék az éhhalált. Tehát, hogy akár a háború folytatódása révén itten, hát milyen forgatókönyvek vannak, vagy mi várható, vagy hát hogyha most én menet közben itt, hogy beszéltünk erről, ezen gondolkoztam, hogy hát most attól, hogy vírus volt, vagy ez volt, vagy az volt, attól még feltétlenül akár a szállításnak önmagában a költsége nem kellene, hogy felmenjen. Tehát, hogy gondolom, ezeket az árakat a piac hajtja föl. Hát, ha én drágábban tudom eladni, akkor annak adom el, aki többet fizet érte. De hát, hogy itten a hatósági árszabályozás is azért belejátszik országonként. Persze nemzetközi kereskedelem szintjén ennek ugye nyilván nincsenek eszközei. Tehát, hogy mi várható, vagy ha nincs ilyen egyértelmű jóslatot nem lehet tenni, akkor hát milyen forgatókönyvek várhatók itten akár a következő hónapokra csak?
Igen, hát jósolni az elég nehéz, és illetve az én, hogy úgy mondjam, szakértelmem, vagy amit be tudok látni, nyilván annak is ez a határait feszegeti. Hát a következő hónapokban valószínűleg ezek a folyamatok folytatódni fognak. Tehát mindenképp, amiket ugye elmondtam, azok már a háború előtt is elindultak ezek a hatások, de mondjuk egy ilyen 5-6% inflációt okoztak, és azért a háború erre nagyon ráerősített. Tehát ugye Ukrajna és Oroszország is kukorica, búza termelésben, napraforgó termelésben a top országok közé tartozik, tehát mondjuk Oroszország és Ukrajna teszik ki körülbelül 30%-át a búza vagy a kukorica exportnak, és most konkrétan ugye a háború miatt nem tudnak vetni, vagy nehéz hajón eljutatni Ukrajnából a búzát. Ugye Oroszország ellen szankciók vannak életben, tehát ez nagyon konkrétan felhajtja az árakat. Most azt szokták mostanában mondani, lehet, hogy a hallgatók is hallották, hogy már a háború előtt is nagyon magasan voltak ezek a nemzetközileg jegyzett, ilyen határidős árai a búzának és a kukoricának, és körülbelül másfélszeresére felugrottak. Ezek most elkezdtek azért egy kicsit visszaesni, tehát ez talán egy picit jó hír. Amit az elemzők szoktak mondani, és amivel egyetértenek, hogy a béke a háborúnak valamilyen ideiglenes, vagy valamilyen fajta lezárása, az biztos, hogy enyhíteni fog a helyzeten, de nem fognak ugyanoda visszatérni az árak középtávon. Tehát például most Magyarországon elég nagy aszá is van, kevesebb lesz a termés, tehát magasabban fognak maradni az árak, és azért mindenki arra számít, hogy ez a hatalmas 10-20%-os infláció lejjebb fog jönni, de valószínűleg a következő években velünk fog maradni ez a magasabb infláció. Tehát amit megszoktunk, hogy szinte 0% meg 2% az infláció itt a 2010-es évek közepétől, az nem nagyon fog visszajönni. Valószínűleg a kamatok is, tehát a hitelkamatok is magasabban lesznek, és az infláció is magasabban marad. Ugye az energiaárak is külön nagyon sok okból vannak magasan, ennek része a megújuló energiaforrások bevonása és különböző más hatások, és ugye az energia is beépül a termelésbe, a műtrágyához is földgáz kell, a szállításhoz. Sajnos azt kell mondani, ilyen messziről nézve, hogy túlságosan is ráépült a mezőgazdaság is a kőolaj és a földgáz, tehát a szénhidrogének felhasználására. És ezek miatt az biztos, hogy hosszú távon vagy középtávon is magasabban fognak maradni az árak.
És egyáltalán egy ilyen inflációs korszaknak hogy van vége? Tehát mi vethet véget? Minek kell történnie, hogy megváltozzon ez a dolog, hogy jobbá váljon a gazdasági élet és a körülmények?
Húha, hát ez egy... Nem olyan könnyű kérdés. Ha egy kicsit hátralépünk, és mondjuk 100 éves időtávot nézünk, ahogy mondtam, ez a 7 szükesztendő, 7 bő esztendő, ami már több ezer éve ugye az Ószövetségbe le volt írva, ezek eléggé stabil folyamatok, tehát úgy mondják, hogy ilyen ciklusok vannak. Vannak felfutó ciklusok, a bőesztendő, akkor mindenki fogyaszt, mindenki költekezik, mindenki hiteleket vesz fel, és ez egy kicsit önmagát hajtja, hiszen ha jobban megy az én vállalkozásom, akkor én is többet fogok költeni, az a költés valaki más vállalkozását pörgeti fel, és amikor történik egy recesszió, akkor ennek az ellentétje történik, tehát mindenki hirtelen elkezdi visszavetni a fogyasztását, mindenki rosszabbul él, bajba kerül, ezért ugye kevesebbet fogyasztunk, ezért a vállalkozásoknak is kevesebb lesz a bevétele, és ez egy kicsit ilyen önmagát gerjesztő folyamatot indít el. Ezeket a kormányzatok próbálják kicsit szabályozni, tehát például amikor szűk esztendő van, akkor próbálnak pénzt pumpálni a gazdaságba, beruházásokat indítani, stb. De őszintén szólva ezek azért ilyen több éves folyamatok. Nyilván az egyensúly egy picit mindig magától is visszaáll, mert ha az emberek kevesebbet költenek, akkor kevesebb lesz a nyomás, hogy tovább felfele menjenek az árak. Ez talán nem hangzik olyan szépen vagy kedvesen, de az anyagi világban ugye ilyen folyamatok vannak, és egy kicsit visszafelé, az egyensúly felé elindulnak a gazdaságok. Ugye attól szoktak félni, hogy túlságosan is lelassul a gazdaság. Tehát ha maga a termelés is ezt megszenvedi, ezt a folyamatot, akkor szokták mondani, hogy ilyen stagflation, tehát stagnáció és infláció van egyszerre, ezt próbálják elkerülni különböző eszközökkel. Az országok nagyjából mindenki ugyanazt próbálja csinálni, ugye nálunk vannak ezek az ársapkák, és valamiféle stimulust adni, vagy a legszegényebb rétegeket támogatni, azt lehet ilyenkor csinálni. De ha messziről nézzük, ezek a felfelé és lefele menő ciklusok és hullámok váltogatják egymást. Ebbe több-kevesebb sikerrel be lehet avatkozni, de ez nagyjából a természete a világnak, a gazdaságnak.
És a magánember szintjén hogy viselkedjünk? Tehát mit kell ilyenkor inkább tennünk? Költekezni? Felvásárolni? Vagy spórolni?
Hát azt gondolom, hogy az észszerű gondolkodás, ne essünk pánikba, próbáljunk kicsit hosszú távra is és észszerűen gondolkodni. Nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy a józan paraszti ész az is sokszor segít, sokszor jobban látja néha az egyszerű ember is, hogy itt hosszú távon mik szoktak történni. Szerintem érdemes takarékoskodni, spórolni, végig gondolni, hogy mi az, amire tényleg szükségünk van, mi az amiből tudunk esetleg lejjebb adni. Nézzük meg, hogy mivel tudunk esetleg, hogy úgy mondjam, csökkenteni a kiadásainkon. Ha most keresztény szemmel nézzük, egyébként van az egyháznak egy társadalmi tanítása, és most én is ezt így megnéztem az interjú előtt, és keresztény ember szemével is érdemes ketté választani a fogyasztási szokásainkat, hogy vannak tényleg szükséges és hasznos szolgáltatások és termékek, és azért vannak ilyen mesterségesen támasztott dolgok, amikre esetleg nincs annyira szükségünk. Tehát próbáljuk ezt mérlegelni. Érdekes egyébként, hogy most, ahogy így hirtelen megugranak az árak, és egy kicsit azért egy ilyen nem kaotikus, de rendezetlen helyzet van, előfordulhat, hogy az egyik boltban sokkal kisebb áron van a termék, mint a másikban, és fordítva. Ezt közgazdászoktól is, és más ismerőseimtől is hallottam, tehát most talán érdemes jobban megnézni, hogy lehet, hogy az egyik bolt az levisz valamilyen terméket, de a másik már dupla áron árulja. És a bevásárlás, felhalmozás, én arra jutottam, hogy azért egy ilyen 2-3 hetes tartalékot, ha az ember tart élelmiszerből, az majdnem, hogy egy természetes és normális hozzáállás. Itt mi most gyakran járunk egy Nógrád megyei faluba, és sok ember eleve 2-3 hétre vásárol be, hogy spóroljon a benzinnel, stb. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzet jöhet, nagyon megugorhatnak az árak, vagy esetleg rövid távon akár hiány is alakulhat ki, érdemes egy picit alapvető élelmiszerekből egy kis tartalékot képezni, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy most nem tudom én óriási mértékű bevásárlásba kell kezdeni, de érdemes megnézni, hogy legyen mindenből egy-két hétre való tartalék.
Hát igen, érdekes dolog. Na most az információ is persze akár a háborúval kapcsolatban, és ahogy beszéltünk is az elején, erről rendkívül ellentmondó hírek látnak napvilágot. Tehát hogyan találhatja meg így az átlagember akkor, hogy most akkor mitől féljen, vagy mi nyugtassa meg, vagy hát van, akik tényleg egyszerűen félnek mindentől, vagy erre fogékonyak, hát mások megnyugtatják magukat valami hamis biztonságérzetbe, ringatva saját magukat. Tehát ezekben az ellentmondó információk halmazában, így közgazdasági szempontból mi az, amire érdemes figyelni, vagy hogy lehet hát valamiképpen megkülönböztetni a hitelest az alaptalan információktól?
Igen, ez egy jó kérdés. Én magam is próbálok ugye tájékozódni több különböző forrásból. Az a tapasztalatom, hogy úgymond ez a napi hírek, és hát kicsit mondjuk az a napi politika, amikor mindig valamilyen céllal súlykolnak, vagy próbálnak tálalni valamilyen híreket, ez egy nagyon nagy zaj tulajdonképpen, és általában azért nem olyan egyszerű a helyzet, tehát amikor valamilyen nagyon nagy dolgot hallunk, meg ilyen nagyon erős állításokat, akkor érdemes egy picit élni a gyanúperrel, hogy ez egy egyszerűsítés vagy túlzás. Én azt tudom elmesélni, hogy én próbálok különböző több különböző forrásból tájékozódni. Nyilván, aki esetleg tud angolul, az nemzetközi híreket, újságokat is tud nézni, de magyar forrásból is vannak több különböző hírcsatorna, vagy esetleg gazdasági újságok. Akit mélyebben érdekel a téma, esetleg hosszabb ilyen riportokat, interjúkat különböző helyeken, akár YouTube-on meg lehet nézni, ahol mondjuk nem egy ilyen 5 mondat van, hanem mondjuk fél órában egy elemző elmondja pro és kontra, mik a jó dolgok, mik a rossz dolgok, mire lehet számítani. Tehát ha valami nagyon leegyszerűsítő, nagyon egy irányba mutat, és egy ilyen nagyon erős állítás, akkor azt érdemes egy kicsit olyan visszafogottan.
Kritikával. No, nagyon szépen köszönöm, az abban, hogy 4 perc múlva véget ér a műsorunk. Köszönjük a beszélgetést.
Én nagyon köszönjük a szolgálatodat. További szép vasárnapot is találom.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.